A téma, amiről ma fogunk beszélni, az a pokol és mennyország. Ezt a fogalmat tisztázni. Nagyon-nagyon érdekes téma ez. Sokat hallatna biztos mindenki erről, csak érdemes tisztázni, mi az, ami valós, mi az, ami igaz, mi az, ami nem igaz, és mi a dolog lényege. Ugye egy dolog biztos, hogy a pokol és mennyország az a halál után túlvilághoz kapcsolódik. Ha ez így van, akkor eleve már van egy kis probléma. Ugye a pokol, vagy a gehennom, vagy a gehenna, az mindig úgy szoktak mondani, hogy mit tudom én, nagy tűz, vagy ilyesmi. Nem csak csodálkozik, ha itt a lélekről van szó. Ugye, mert a halál után a test már nem él. Ami túléli az életet, az a lélek, ami spirituális. Akkor mi a jelentősége annak a ilyen pokoli fájdalom? Ezek a fájdalmak az inkább ilyen testi fájdalmak, akkor hogy kapcsolódik ez a lélekhez? Most tényleg fáj a léleknek az, hogy tűz vagy ilyesmi? Hát tűz ez egy fizikai jelenség, a test már nem él, akkor a lélek is, akkor most... És mi a dolog lényege? Van a Talmudban egy olyan Talmud leírja, hogy egy hihetetlen nagy fájdalom, egy pokoli fájdalom az, hogy az angyalok játszanak az emberrel, mintha labda lenne. És így repül a világ egyik végéről a másik végéig, oda-vissza. És ez valami hihetetlen fájdalom. És az ember azt mondja, jó, ha testtel együtt így repülni, jaj, képzel, hogy ilyen nagy repülés után és nem célbe, és a másik angyal nem tudja elfogni, és leesik a földre, hú, az tényleg egy nagy fájdalom lenne. De ha egy lélekről van szó, akkor most pontosan mi a fájdalma? Szóval egy kicsit össze van mosva itt a fizikai fájdalmak egy lelki, spirituális lénynek, és akkor egy kicsit nem tiszta az egész. A Rabbi Schneur Zalman, az Alter Rebbe, nem a Tanya című könyvében, hanem a Likutei Torah című könyvben, ott van a polcon, az a nagy méretű, kettő van belőle, az egymás mellett. Az, aki ilyen hosszabb írások a heti szakaszhoz kapcsolódik, de valójában nem mindig konkrét a heti szakaszt vizsgálja, hanem a heti szakasz kapcsán ilyen fontos fogalmak és elveket tárgyal a kabala és a haszidizmus alapján. És azt mondja, egy dolog biztos, és ezt rögtön az elején le kell szögezni. Testi fájdalmakról nem lehet szó. Ha úgy gondoltunk, a testi fájdalomról van szó, akkor erről el kell felejteni. Akkor miről van szó? Itt kimondatlan csak lelki fájdalmakról lehet szó. Hogy először beszélünk kicsit a fájdalmakról, a pokoli rész, aztán majd a mennyországi részről. Azt mondja, hogy az ember éli az életét sokszor micvát, sokszor ellenkező dolgokat tesz. Miért? Mert ugye ő meg van győződve, hogy az is élvezetes. Sőt, az valójában élvezetes. Jó. Aztán az ember a halála után szabadul a testétől szabadul, és akkor hirtelen más szemüveggel látja a dolgokat. Most látja a minden dolognak a valódi értékét. Amikor látja a valódi értékét, akkor már tudja, mi az, amivel érdemes foglalkozni, mi az, amivel nem érdemes foglalkozni. Ezek a dolgok azok igazi, spirituális élmények, élvezetek, akkor azt érdemes. Azok nem. No, most képzelünk el, vegyünk most egy e világi példát, képzelünk el az ember élete egy nagy film. Nem egy nagy film. Ugye minden az ember tesz, és képzelünk el azt is, hogy halála után ezt a filmet elővesznek, és újra lényegében át kell élni ugyanazokat. Ugye át kell élni ugyanazokat. No, akkor a film elején gyönyörű, szép, az ember bemegy a zsinagógában, és imádkozik áhítattal. Ah, az ember nézi és látja, büszke magára, hogy annak ellenére lehetett volna elmenni ezer más helyre, ő vette a fáradtságot, nem mondta csak mindenről, és kellemetlen is volt, mégis elment. Hirtelen a nagy áhítatban és a nagy lángban egyszer csak odafordul a másikhoz, és kezd tárgyalni egy háznak az eladásáról. Az ember úgy szégyeli magát, úgy fáj ez neki. Azt jelenti, hogy magyarul van, hogy ég a bőre. Ég, de semmi, nem arról van szó, hogy valami tűz, ami a bőrét. Azt jelenti, Isten, hol volt a fejem, és miért olyan marhaságot miért tettem én, hogy miközben imádkozok, közben kezdek tárgyalni egy házról. És egyszer csak a film tovább megy, és akkor újra folytatódik az ima. Az ember magához tér. És aztán megint egy másik dolog, hogy mit tudom én, nézi az órát, jó, egyszer csak lopott 20-at egyszerre, jó, befejeztem az imát, elmegy. Ja, még 20 oldalt tudtam volna imádkozni, és miért csak egyszer csak mondtam, hát elégem volt már, mert már 20 percet voltam itt a zsinagógában. Azt jelenti, ez, ha az ember újra így megy a szeme előtt az élete, akkor lesznek olyan pillanatok, ami olyan szégyen lesz, mintha égne az a nagy tűz. Most. És mi a dolog célja? Mi a dolog célja? Az Isten ezt miért akar az embernek? Ugye nagyon sokan nem értik, az egész jutalom és büntetés fogalmat nem annyira igazán értik. Pontosabban a jutalmat igen, de a büntetést nem értik. Hogy azért, mert az Isten erősebb nálam, ezért jó, ezért bosszút áll minden egyes rossz cselekedet után. Miért? Miért nem képes elnézni? Miért nem képes, miért kell neki úgy figyelni minden dolgon? A válasz erre az, hogy az Isten nem kicsinyes, és nem élvezi a hatalmat, hogy te azt hitte, hogy erősebb vagy nálam, be fogom bizonyítani ki az erősebb. Nem erről van szó. Hanem képzelünk el, ugye, hogy a szülő felöltöztetti a gyereket valami szép ruhára, szép ünnepi ruhával, mert megyünk egy esküvőre. No, még volt egy fél óra, erre a gyerek természetesen kiment az udvarba, és aztán 20 perc után úgy jött vissza, hogy nem lehetett ráismerni se az arcára, se a ruhájára. Mindennek lehetett venni, de ünnepi ruhának nem. És erre a szülő most bosszút fog állni a gyereken? A szülő azt mondja, elnézést, így nem tudunk elmenni az esküvőre. Mit lehet tenni? Azt kell kezdeni, a ruhát kell elővenni, és alaposan megtisztítani, és sajnos a tisztítás olyan, hogy ez nem lehet finoman. Igen, ez egy finom ember, teli szeretet, alig érinti a ruhát, hát csak felülről egy kicsit ilyen simogatja, akkor a ruha nem lesz tiszta alatt. Hanem veri a ruhát, és kegyetlenül fogja ezt a ruhát mosni, és mindent tenni, és a vége már valahogy lehet, ez még mindig nem az igazi állapot, akkor előről kezd. Akkor előről kezdett, mégis ő így nem vagyok képes veled elmenni. Így, de nem jössz vele. De szeretnek elmenni. Jó, akkor ezt a ruhát még alaposabban kell tisztítani, és beteszi egy mosógépben, és micsoda szenvedés ez a ruhának. Így forog, sú, forró víz, és minden más, és a végén kijön onnan tiszta, ezzel lehet elmenni. Most, más lehetőség nincs itt. Lehet elnézni, lehet megbocsátani, de a ruha olyan, amivel nem lehet elmenni az esküvőre. Szóval teljesen így van az örökkévalóval, amikor az ember előjáll a 120 év után, Isten azt mondja, jaj, így akarsz te bemenni a mennyországba? Így akarsz te menni az esküvőre? Hát nem, én nem szeretnék így menni az esküvőre, mert szégyelni fogom magamat minden percben. No, de akkor nincs más lehetőség, hanem itt egy nagy tisztításon kell átmenni az ember lelke. És ez a tisztítás, ez nagyon fáj. Ugye van egy ilyen fogalom is, amit most említettem, mint a tisztító tűz, ami borzasztó fájdalmas a léleknek, ami azt jelenti, az, hogy az embernek le kell szenvednie azokat a foltakat, amit ő okozott a lelkének, az nem az a cél, hogy Isten a bosszút akar állni vele, hanem úgy lehet mondani, hogy azzal, hogy leszenvedi, azzal megtisztítja. Ugye a folt úgy került rá, hogy e világi élvezeteket összeszedett az ember, csak épp a tilosban. Ezeket az élvezeteket le kell szenvedni és lemnulázni, és ezáltal elmúlik a folt. Pokoli fájdalom ez, de másképpen nem lehet elmenni az esküvőre. Erre azt mondja a Talmud, egy év, 12 hónap, a leghosszabb tisztítási folyamat, ez 12 hónap. Azt jelenti, hogy időben maximum 12 hónap, de milyen nagy, milyen fájdalmas ez a tisztítás, ez minden embernek másik szint, ott pedig milyen, és akkor ezután, egy év után előveszünk a ruhát, az ember ránéz, ő maga se ismer. Hát tényleg ilyen szent ember vagyok? Egy folt sincs. Igen, minden, ami volt, ezt ő már leszenvedte. Azt jelenti, nem maradt. Azt jelenti, összeszedett élvezeteket, és ezzel mindenféle folt került rá a ruhájára, a lelkére. Ezeket itt egyesével megtisztította, most már teljesen készen áll arra, hogy menjen be a Gan Edenbe. A szülő büszkébb a gyerekre, amikor saját maga megérti, de ruhát kell tisztán tartani, az igaz. Van olyan szülő, aki nem tanítja a gyereket erre? Van olyan szülő, aki nem fogja mondani a gyereknek, lehet kint játszani, de vigyázz, mindjárt megyünk esküvőre, a ruha tiszta kell ad marad, igen, és ez visszajön a gyerek, is csak félig piszkos. Csak nem teljesen, mert vigyázott. Azt mondja, hogy van nagyon jó, de félig piszkos, az is baj. Akkor ezt is kell tisztítani. Ami azt jelenti, természetesen sajnos az az alapelvünk mindig igaz, hogy az ember csak a saját kárából tanul, és soha nem a másikéből, pedig milyen hasznos lenne, az ember a másik hibáiból tanulna, de ez nem segít. A folt ugyanolyan folt, és ezt meg kell tisztítani. Ezzel a ruhával esküvőre nem lehet menni. És ezért muszáj alapot elővenni azt a nagy filmet, és végigmenni rajta, és minden foltat kell megtisztítani. És teljesen mindegy, hogy az Istennek mennyire fáj neki az, hogy az ember ilyen piszkosan jött vissza. Isten lenne a legboldogabb, ha az ember tisztán jönne vissza. Hogy képes őt itt beengedni? Elrontja az egész hangulatot azon az esküvőn, az ember ilyen piszkos ruhával megy be. Az ember nem fogja élvezni, senki körülötte nem fogja élvezni, és ezért muszáj ez a nagy tisztító tűzzel, hogy forró vízzel, vagy akármivel, milyen mosógépet használnak, vagy milyen módszert, meg kell tisztítani az ember lelket, és aztán képes. Azt jelenti, az Isten nem a hatalmát élvez, hanem a szeretetet élvez. A szeretetet jut kifejezésre, amikor megtisztítja az ember. És nem mondja az, jó, nem mész az esküvőre viszont látásra. Nem, nem erről van szó. Pont fordítva. Azt mondja, menj el, van rá lehetőség. Van rá lehetőség, csak tessék. Ez egy komoly projekt, maximum egy évig fog tartani, és aztán készen fogsz állni erre. Most mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy ez a labdázás az embernek? Erre nagyon egyszerűen magyarázza a Rabbi Schneer Zalman. Azt mondja, ugye minden embernek vannak olyan pillanatai, ami van egy igazi spirituális élménye. Van, aki csak, mit tudom én, egy jó zenet hallgatni, valaki az imával, vagy tanul egy mély rész a Talmudból, a Kabbalából, a Bibliából, és megérti. Az egy hihetetlen élmény. És hirtelen jön az ember, és kezd sugni, jön egy másik ember, kezd sugni neki, csináljunk ezt, csináljunk, hagyj el engem béke! Most egy teljesen más világban élek most is, és ne zavarj el ilyen egyszerű dolg, amit tegnap is, tegnap előtt ezzel az ember volt elfoglalva, csak akkor nem részesült ebben a hihetetlen mély és erős spirituális élményben. Most képzelünk el, hogy folyik az a nagy videó, és az ember itt egyszer csak találja magát a zsinagógában, és a másik pillanatban hirtelen találja magát egy ellenkező helyzetben, és jaj, itt nem, szeretnék oda visszamenni, ott a helyem is, ott élvezem, ez egy szenvedésnek, elnézést, te döntötted, hogy ide, ilyen helyre jössz, és azt mondja, ebben leszem, ez a világ másik vége, és aztán megint visszamegy a világ e végéhez, és aztán megint visszamegy, azt jelenti, van egy dolog, amikor az ember találja magát egy olyan helyen, ahol rossz neki, és nem élvezi. Még rosszabb, amikor két helyzet között ingózik, oda-vissza, ahol élvezi nagyon, vagy, és ahol szenvedi, és szégyeli magát, és ez a labdázás, ami fáj. Nem a repülés az, ami fáj, most a léleknek a repülése fáj, vagy az egész dolog egyáltalán nem érthető. Itt ez spirituális fájdalom, és tényleg egy hihetetlen nagy fájdalom, míg az ember ingozik. Szeretne maradni annál a pontnál, ahol ez a mély tanulás, és az élvezet, és az emelkedett lelki állapot, és egyszer csak az ember találja magát egy ellenkező helyzetben, egy csúnya bűnbe, ahol az ember annak idején élvezte, és azt mondta, hát nem szabad, de milyen jó, és most, amikor találja magát, mi közben részesült egy ilyen hihetetlen élménybe, akkor rájön az ember, fú, és akkor így oda-vissza, ez egy másik módszer a tisztításnak, aminek az a lényege, le kell nullázni. Két dolog, a Cemach Tzedek, az a harmadik Lubavitcher Rebbe, és Schneer Zalmannak az unokája. Azt mondja, a bűn az két részből áll, és a megtérés, és a bűnnek a megoldása szintén. Van maga a cselekedet, a tiltat cselekedet, és van a tiltat élvezet. A tiltat cselekedetet úgy lehet megoldani, ha az ember megbánja. Úgy döntöttem, hogy teszem is tettem, most pedig erősen megbánom, nem. Aztán de a tiltat élvezet, az úgy lehet megoldani és helyreállítani, ha visszaadom ezt az élvezetet. Azt jelenti, a mély megbánásod, ahol már bizonyos szempontból van egy fájdalom, azt mondja, miért tettem ezt? Ez a fájdalom ezzel lenullázza azt az élvezetet, amit szerzett, a tiltat élvezet. És akkor így képes az ember úgy a bűnt teljesen megoldani, mintha nem lenne. Természetesen erre nem kell várni a túlvilágra, e világban is lehet. Sőt, ez az van írva, hogy e világban sokkal ezerszer könnyebb. Miért? Mert itt, ha az ember csak egy kicsit igyekszik, mondja az Isten, húha, ez az ember még ott van a vétke közepén, és mégis úgy dönt, hogy nem figyel erre, hanem figyel arra, az még sokkal többet ér, mint amikor a lelki szemmel nézi, amikor csak lélek van, és akkor teljesen magától értető ez a jó, ez a rossz, és az már nem az ő munkája, az már nem az ő erőfeszítése. Ha az ember még az élete során teszi ezt meg, annak az ezerszer az értéke. Erre mondja Maimonides, hogy ebben is van két általános helyzet. Van az a helyzet, azt mondja Maimonides, amikor az embernek még megvan adva a lehetőség az újabb bűnre. Azt mondja Maimonides, mondjuk egy konkrét esetet rajzol meg a házasságtörés, azt mondja, az ember még erőben van. És a helyzete is olyan, azt mondja, ugyanaz a nő, ugyanaz a hely, minden megvan neki, és azt mondja, hogy nem. Azt mondja, ez a legerősebb megtérés. Az ember megtörte magát, és azt mondta, nem, mert én megbántam. Ilyen élvezet, nem? Azt mondja, a másik eset, mondja Maimonides, ez a másik vége, az ember már halála előtt egy nappal beteg, gyenge, öreg, ágyban fekszik. De azt mondja, ha még él, akkor még mindig sokat ér. Halála után az már a másik, de a halála után az már nem az ő döntése volt, olyan, mint az Isten megmutatta neki a valódi helyzetet. Jó, ha az ember elé teszi az Isten a valódi helyzetet, és látja, mi az igazi érték, akkor magától értető azt mondja, igen, ez igen ám, de ezt múlt héten kellett volna, nem ma. Itt sokkal erősebben kell tisztítani, hogy tényleg ezek a foltak eltűnjenek. De mindenképpen ez a dolog célja. Most menjünk tovább a mennyországra, de először még akartam valamit kérdezni. És akkor mi a mennyországnak a lényege? A mennyországnak az a lényege, hogy lényegében mit teszünk a micvákkal? Filint rakunk, kósert eszünk, szombatot tartunk, nem eszünk nem kósert, nem lopunk, nem. Mi a dolog lényege? Minden micvával, hogy előző órán elhangzott, úgy az Isten ad az lehetőséget az embernek, hogy közelebb kerüljön ő hozzá, szentséget hozzon a világra, azzal, hogy tesz egy micvát, vagy azzal, hogy nem hágja át a parancsolatokat. A halála után az ember élvezi ezt a szentséget. Szerintem a mennyország az, amikor az ember élvezi ezt a szentséget, aminek neki köszönhető, hogy létrejött, az ő micvájával jött létre. Mi azt jelenti, hogy a mennyországban igaz, hogy sok szint van. Mindenki annit vehet fel a bankban, amennyit befizetett. Azt jelenti, mindenkinek van ott, mindenkinek van része a mennyországban, a túlvilági ügyvességben, mindenkinek van része, mert micvák mindenkinek van. Valakinek több van, valakinek még több, és valakinek még több. Ugye a foltok már nincsenek. Az mindenki szépen van öltözve, és képes ide bejönni, semmi nem fog már ütközni az itteni légkörrel, és aztán minden egyes micva, ez egy hihetetlen, végtelen, ugye a végtelen Istennek a micvája, az egy végtelen szentség, ami létrejött az ő cselekedet által. És ezt ő élvezi. Ott, és mondom, egy micva is sok, pláne 10-100 vagy még több. Ez a mennyországnak az élvezete. Nem arról van szó, hogy szép ház, vagy milyen világ kap az ember. Igen, ha akarunk használni a villa fogalmat, jó, villa, de olyan villa, egy spirituális villa, ami sok micva, nem Picasso a falon, hanem egy micva a falon. Azt jelenti, minden fal tele van micvákkal, ki van díszítve az ő környezete, mivel van kidíszítve? Micvákkal szentsége. Olyan micva, mivel van kidíszítve? Azokkal a micvákkal, amit ő hozott létre. Azt jelenti, neki köze van ez a szentséghez, mert ő hozta létre. Ő az, aki megtette ezeket a lépéseket az Isten felé. Pont fordítva. A azt jelenti, amikor azt mondom a gyereknek, figyel, amikor kimész az udvarba, vigyázz, mert ha piszkos leszel, akkor piszkos leszel. Akkor most te megbüntettem? Én azt mondtam neki, figyelj, érts meg, hogy piszkos lenni, ez nem jó, mert akkor piszkos leszel. Nem kell neki egy plusz büntetés mondani, figyelj, neki mindegy, hogy piszkos vagy, nem? Te elveszem tőled a cukorkákat, amit tegnap adtam neked. Ó, mindegy, hogy tiszta vagy, vagy piszkos, tehát vannak emat a fiókban eltéve 3 darab cukorkám, ha ezt apám elveszi tőlem, az nem jó. Pont ezt magyarázom most, hogy a pokol és a mennyország, az nem egy plusz dolog, az lényegében az én cselekedetemnek a visszatükrezése. Azt jelenti, az ember észreveszi, hogy vétkeztem, akkor piszkos lettem, és hihetetlen szégyen, itt állok, és olyan piszkos vagyok, vagy azt mondja az embernek, figyeld, képes vagy mitzvát tenni ebben a világban. És mit jelent a mitzvákat tenni? Közelebb és közelebb kerülni Istenhez. A halála után az ember élvezheti azt a közösséget, amit ő megtett. És minél közelebb került Istenhez, annál közelebb. Azt jelenti, ez egy az egyben az ő cselekedete. Az Isten nem tesz ehhez semmit, még hozzá. Hanem ebben a világban az ember nem látja. Tényleg mindig valahányszor eszek valamit, amit nem kóser, akit elrontam, és úgy fogom megbánni, hogy nem igaz. Jó, ebben a világban ebben csak hinni lehet. Mert az ember soha nem szembesült ezzel a helyzettel, hogy evett valamit, amit nem kóser, és fú, hogy nem tudott magához térni. De az, amit ebben a világban csak hinni lehetett benne, ott túlvilágban ezek tényleg. És ott nem lehet, nem mondhatja az ember, nem hiszek benne, mert ezek tényleg. Foltos vagyok, nem vagyok képes bemenni a nagy esküvőre, hogy tiszta ruhával, sőt, díszített szép ruhával képes vagyok bemenni. Ugye szó volt a tanjában, hogy a micvák azok a léleknek a ruhája, akkor mindenkinek van egy szép ruhája, minél több micva, annál szebb a ruhája, minél több micva, annál inkább van jó kapcsolat Istennel, közelebb is, még közelebb is élvezheti Isten szentséget. És ez egy az egyben, az Istennek nem kell hazatenni, azt mondja, tőled elveszek valamit, neked adok valamit. Neked az van meg, amit megdolgoztál az életed során, vagy jutalomként, vagy büntetésként. Mondom egy másik történetet. Valahol Nagy Magyarországon, valahol a falvakban elterjedt egy olyan alkohol, egy olyan vodkaféle, ami borzasztó volt. Mit ilyen borzasztó volt? Először, hogy nem volt egészséges, hogy elő nem lehet mondani. Nem lehet mondani, mennyire nem volt egészséges. Aztán az ember, aki ivott belőle másnapos, az borzasztó szenvedés volt. Ezért természetesen tiltva lehet. Hát ez a törvény, ez megtiltotta, ezt nem szabad. Nem szabad. Egyszer csak elhoznak, bíró elé állítanak egy parasztot, akit elkaptak, egy nagy raktár, ebből is heteken keresztül itta. Mondja neki a bíró, uram, igaz az a pitödömén 30 litret ivat ebből. Ugye tagadni igazán nem tudta, mert voltak bizonyítékok. Hát, be kell vallanom. Igen? Jó. Akkor akkor meg is volt a büntetése. Igaz, hogy áthágta a törvényt 30 literrel, jó, a büntetés az, hogy 30 liter megittál, ez már a büntetésed is. Ami azt jelenti, nem kell adni neked egy külön büntetés, ha megittál ezt, akkor meg is volt a büntetés. És kész, ez már nem is kell külön büntetni. Ez azt jelenti, amikor a büntetés maga a bűnből jön. Miért tilos ez? Mert ezáltal beteg leszel. Megittál és beteg is leszel, kész, akkor nem kell most sarokban állítani, mi közben. Azt mondja, hogy érted? Ittál? Beteg voltam? No. Mennivel jobb az, ha az ember ezt megérti? Azt mondja, a törvény ezt megtiltotta. Miért tiltotta meg a törvény? Ott Budapesten, vagy Bécsben, vagy mit tudom én, ahol a felsőház, alsóház hozza a törvényeket, nekik nem mindegy, milyen vodkát iszak én? Nem. Azért nem mindegy, de nem akarok, hogy beteg legyek. Ha nem akarok beteg, azt jelenti, hogy ez a törvény az nekem szól. Akkor most miért hágjam át ezt a törvény? Igazad, ők nincsenek itt, és a rendőrség se épp most lát. De mire jó ez nekem? Ha én magamat fogom becsapni, és én leszek beteg. Ez a jobbik eset, amikor az ember megérti, hogy ha meg lett tiltva, valószínűleg az nem jó nekem. Hiába lehet, az ember nem érti meg. Miért nem jó ez? Paraszt, mit ért ő? Ő nem tudja, miből áll össze. Ez egy ilyen művatka, ami csak ilyen keverék. De tudja, hogy ha létrehoztak ezt a törvényt, akkor ezt azért hoztak létre, mert ez nekem jó. Nekem jobb így. És akkor nem is. Az az, aki azt mondja, mivel én nem értem, én inkább visszak belőle, akkor meg is kapta a büntetését. Ugyanez van a mitzvákon. Van az ember, aki nem érti meg. De ha az Isten megparancsolta, az biztos, hogy ez így jó nekem. Most azt jelenti, hogy az ember kicsit fanatikus hívő? Nem. Józan ésszel gondolkodik. Most az Isten nem akar nehezíteni az ember életét. És azt mondja, hogy szombaton pihenjen. Nem kóset, ne egyen. Ez azért, mert ez nekem jó. Nekem sokkal jobb lesz így. Ha nem tette, ez a büntetése, hogy nem tette meg. Csak mikor fog szemben állni ezzel a ténnel, amikor már olyanok lesznek a körülmények, az ember látja, nem kósert enni, akkor rontattam magamnak. A lelki gyomramat elrontattam ezzel. Ugye a léleknek is valahogy van gyomra. És ő nem képes csak kósert enni. Akkor én lettem beteg emiatt, és most le kell szenvednem azt az élvezet, azt a finom étel idézőjelben le kell szenvednem, és leszenvedem, akkor kész, nulla, az életemben soha nem fogom enni ilyen ételt, ami után szenvedni kell. Mondom, van egy ember, aki nem érti meg, de bízik Isten, azt mondja, hogy Isten megparancsoltak, ez így jó. A másik ember kicsit tanultabb, járt a szabad egyetemre, olvasott ezt a könyvet, azt a könyvet, akkor már picit jobban látja át a helyzetet, és egy kicsit jobban érti, akkor pláne, hogy nem fog saját maga ellen tenni semmit. Ez az értelme, a jutalom és a büntetésének, aminek nem az Istennek az Isten nem gyakorolja az ő felsőbbséget, az ő erősebb nálam, az Isten a szeretetét gyakorolja, amikor parancsol, amikor tilt, amikor jutalmaz, vagy amikor büntet. Ha így látunk az egészet, akkor teljesen másképpen néz ki az egész. A túlvilágban ott spirituális dimenzióban vagyunk. Ott nincs lehetőség a félrevezetésre, a képek nem homályosak, mindennek egyértelmű a valódi értéke és a valódi létezése, és ez hirtelen látjuk, olyan, mint ha más szemüveget vettünk fel, és most így, mit tudom én, a színek másképpen jönnek elő, és akkor másképpen lehet látni. Azt jelenti, van ebben a világban egy hihetetlen, magyarul, hogy mondanak, amikor a számítógépnek van egy bug. Egy bug, azt jelenti, hogy ilyen...
Bug.
Nem. Nem. Amikor a rendszernek van egy hibája, és mindig előjön, és akkor ameddig a Microsoft nem ad ki a harmadik packet, és nincs ki, akkor addig mindig, mondom, ebben a világban van egy olyan, Isten beépítette ezt a hibát ebben a világban, hogy az ember képes rossz dolg, ha aimrim la chayshech, aimrim la air chayshech, képesek a fénynek azt mondani, hogy ez sötét, és a sötétségnek képesek azt mondani, hogy ez fény. Itt van egy hihetetlen hiba ennek a világnak. Ennek az egész rendszernek, lehet a Macintosh-nak nem, de a Windows-nak igen. Igen, hogy borzasztó dolog, hogy egyszer csak képes az igen, nem és nem. Igen, a rossz jónak értékeli, a jót rossznak, és borzasztó. Igen ám, de ahogy helyreáll a rendszer, akkor már nincs kérdés. Tegnap pedig azt hittem, hogy ez rossz. Igen, mert a rendszer rossz volt, nem voltak meg az adatok. Ugye erre van egy ilyen egy szép tanmese ebben a témában, hogy a szegény falusi zsidó indul útra, mert nagy a családja, és még nagyobb a szegénysége, nem képesek őt nem képes őket ellátni, és erre megy messzi országba, ahol dolgozni fog, és pénzt fog keresni. No, megérkezik, és erre látja, hogy tele van démant és drága kövekkel itt. És csak le kell hajolni és összeszedni. És erre ő gyorsan a maradok pénzével, ami kicsi pénzzel, gyorsan egy pár zsákot vesz a boltba, és telirakja a drága kövekkel, és azt mondja, jó kezdés ez. No, de utána, amikor így bemegy a városba, akkor valamit vásárolni. Azt mondja, elnézést, hát drága köve, az semmi. Akkor mivel lehet itt fizetni? Itt csirke zsírral lehet fizetni. Zsír. De nekem nincs zsírom. Hát akkor megy dolgozni, és van már egy kis zsírja, mert itt itt az érték az a zsír. És aztán kis zsír, ugye, hogy ügyes zsidó, itt hirtelen ügyes lett, és egyre több zsírja van, és aztán rájön, hogy húha, mi ez a sok zsák itt a kővel? Erre kidobja őket, és telerakja a zsákokat zsírral. És még több zsír, és még több zsír, már annyi zsírja volt, több százezer kiló zsírja volt. Ő volt a leggazdagabb az egész környéken. No, és erre úgy döntött, itt az ideje már, ugye családja van, felesége, gyereket, itt az ideje, és ered hajót bérel, telerakja zsírral, és indul útra. No, megérkezik a faluba, és boldog, hát végre, 3 év alatt ő olyan gazdag lett. És a felesége már várja, és azt mondja, ma is hoztál, oj, a küldeménynek meg fognak érkezni, hát hajó teli, meg fog érkezni. No, várnak, a gyerekek várnak, érdemes várni, és jön zsír, és büdös, és azt mondja, Mojse, mi van? Hát hoztam pár százezer kiló zsír, és mit fogunk csinálni ezzel a zsír? Plánat közben el is romlott. Zsír, mi a zsír? Hol vagy te? Tehát államországban élt el a zsír az érték. Azt mondja, jaj Istenem, és akkor mit lehet csinálni? És erre keresik, kutatnak, dobálja ki a zsírat, és hátalt a zsák alján, még véletlenül ott maradt az egy-két kis kő, és talált, az aj, de jó, ott maradt, hogy nem sikerült az egész zsákat telérakni zsírra, hanem egy-egy kis kő még addal, és ezzel tudta a családot még ellátni. Mi a dolog lényege? Ugye, zsír az zsír, és drága kő az drága kő. Valahogy egy hiba áll be a rendszerbe, és az ember elfelejti, hiszen a csirke zsír az az érték. És az ember az egész életet annak szenteli, és amikor rájön, hogy elnéz, ez csak zsír, és ez mire jó, hát a valamelyik nadrágban, már olyan nagy, mert 20 évet nem használ, hát ott van még egy drága kő, ami véletlenül egyszer becsúszhat a zsebében, és ha megtalálja, akkor olyan boldog. Ugye ez a helyzet velünk is. Jöttünk ebbe a világba, ugye pár évre jöttünk, maximum 120 évre jöttünk, egy kicsit ellátni magunkat, és hirtelen valami miatt félreértettünk, és a disznó zsír az érték, és a drága kő az semmit nem ér. És erre elmegy az ember élet, és a végén keresi hátra egy pár darab kő. Az az ember, aki még egy kicsit emlékezett, és volt egy kicsit józan ezt, azt mondja, lehet, hogy most itt az emberek, mindenki oda van a zsírért, ő még meg emlékszem, hogy ez nem mindenhol így van, akkor mégis egy-két zsák drága kő az nem rossz. Fölösleges, jó, fölösleges. 10 zsák zsír, de 3 zsák drága kő is. És azt attól függ, mennyire makacs az ember, és ragaszkodik az, hogy egyszer hallotta, hogy nem mindenki oda van a zsírért, valaki inkább a drága köveket keres. Hiába itt született, ő már más nem ismer, de tudja, hogy itt valamikor tovább kell menni innen, és nem lehet ezt a drága zsírt elvinni, mert nincs értelme, így sincs annak érték. Ott pláne a közben még büdös is lesz, akkor még az a probléma lesz, hogy szabad, nem lesz, hogy szabadulni tőle. Szóval ez az, amit mindig kell emlékezni. Ugyanaz az értelem, ha az ember egy kicsit elfelejti, hogy valamit félreért, akkor ez egy nagy baj. Egy hasonló ilyen kis tanmese van, azt mondja, ugye egy új lélek jön le a világra. És jön lefele. Közben találkozik olyan lélekkel, ami már megy fel. Mond, kérdezi az új lélek. Mond, mivel érdemes foglalkozni ott lent? Azt mondja, hú, a te mész most, figyel! És közben mennek, megy, ugye nem áll meg. Figyel, reggel korán kell kelni, menni kell dolgozni, sok pénz, és dolgozni, és akkor be kell fektetni, és olcsón venni, és drágán eladni, és megy, és mondja, igenis, ez a sok pénzzel lehet kúcsot pillint venni, de ezt már nem hallja, ő csak annyit hallott, hogy érdemes pénz, és akkor így közben egyre inkább távolodtak egymásról, és a vége, hogy ezzel a sok pénzzel lehet gyerekeket jó iskolában küldeni, jó jösivában, lehet szép kóser tvillin, szép, szóval nem hallott, és akkor marad az első részel ad a pénz. Halál után rájön úha, és akkor ő is mondja tovább, de hát megint ugyanabban a hibában esik, hogy kezdi mondani hosszan, és közben már nem tudja a végehez jutni. Szóval tudni kell, hogy az amit az egyik lélek mondta a másodikat, érdemes, az mind érdemes, de tudni kell, ennek van a célja. Az ember csak marad az első résznél, akar az baj. Amikor rá fog jönni, hogy ez mind ez, csak akkor jó az a sok pénz, az ember jó célra használja, csak ne legyen túl késő, amikor rájön erre. A Lubavitch Rebbe egyszer, ha ugye vannak az a kötetek, az fent a Rebbe levelezése, van egy ilyen jiddis leve, valaki írja a Rebbének, hogy ilyen büszken beszámol a Rebbének, hogy figyel, most írtam a végrendelemet, és ott elég szép összeg pénz, cedókara tettem. És akkor meg volt győződve a Rebbe egy ilyen nagy köszönő levelet, a kapit, nézd csak meg, de milyen okos vagy, hogy azt mondja a Rebbe, de elnézd, miért kell meghalni annak a cedókat adjam? És miért nem az életed során? Az életed során élvezni azt, hogy te adtál ezt a pénzt, látod ennek a pénznek a gyümölcse, hogy sikerült egy zsinagógát építeni, egy zsidó könyvet kiadni, egy helydert nyitni gyerekeknek. Miért kell várni annak, hogy most meghalni, egy ilyen nagy micvát tenni? Ugye, de az ember képes az élete során a zsír helyett drága követ, akkor nem mondja, hogy de halálam után akkor lesz majd idő a hogy ne elő fognak keresni ezt a pár drága kő, amit az életem beszereztem. Szóval ez a dolog lényeg. Ez nem egy plusz, hanem az élete során az embernek igyekeznie kell. Valamikor nagyon makacsa, mindig azt fogja mondani, hogy zsír. Nem érdekel a zsír, engem érdekel a drága kő. És mindenki lenézi őt. Azt mondja, jaj, a Mojse bácinál a házad tele van drága kővel, hát nem érdemes oda menni. Nem érdemes, senki ne is jöjjön. Tudja, hallotta egyszer egy megbízható forrásból, hogy a drága kő az a fontos, és nem fontos a zsír. Mindenki le fogja nézni, de ő ragaszkodik. És a vége mindig azt mondja, hogy te olyan okos voltál, hogy te gyűjtetted a drága köveket, és nem a zsírt. Szerintem az, hogy az élete során az ember hogy látja, ez nem egy valós kép. Az értékek nem állnak a helyen. Nincs meg a jó kép. És egyszer csak a rendszer helyre áll, akkor már is látunk minden más fényben. Nem kell újra tanulni, mert eddig is tudtunk, hogy vannak értékes és nem értékes dolgok. És nem voltunk tisztában, ez értékes, vagy az értékes. Mondom egy valódi történetet. Mikor gyerek voltam kint New Yorkba, volt egy magyar származású zsidó, aki a 20-as években ment ki innen Amerikába. A 20-as években Amerika nem volt annyira híres arra, hogy csak a Strimlis hászit volt ott, ő egy ilyen igazi haszid lélek volt, egy nagy tudású, nagybátyánk a szatmari rabbi Grinwald Dávidnak a tanítványa volt. Elment Amerikában is itt, gyorsan alkalmazkodott az élethez, és leszakadt mindenről, családja lett, gyerekeket nevelt, minden. Egyszer úgy hozta az élet, hogy ő taxi sofőr lett, ami azt jelenti, hogy nem lett nagyon drága. Nem lett nagyon gazdag, hiába már, mit tudom én, már 35 éve volt Amerikában, sajnos ő még taxi sofőr szinthez jutott el, és egyszer a taxiban vitt bizonyos Neuschloss rabbi, aki a háború után Dunaszerdei rabbi volt. Aki az unoka öccse volt ugyanennek a szatmári rabinak. És valahogy egy szóban egy szót, és akkor mintha ez jidisul szólalt meg a taxisofer. Azt mondja, hogy a rabbi, elnézős, rec jidis, jidisul beszél. Igen. Kezdtek beszélni, és akkor rákérdez, a tizedik válaszban már kiderült, hogy honnan jön Szatmár Jössívában, és azt mondja, a Kernel Dovid Jössívájában tanulta, azt mondja, ó, az én mesterem, és itt ahogy ez az ember hazament, és már nem tudott, már nem volt ugyanaz. Valahogy, mint az a film előjött, amiről elfelétkezett eddig. És egyszer hirtelen, amikor olyan valakivel találkozott, aki megemlítette neki, Grinwald Dávid, és ez az, és nem tudott magához térni. Nem emlékezett mire, amit tanult, emlékezett a helyzetre, hogy ő, ez nem olyan, és erre átjött a kis Magyarországra, a Brooklyn vagy Williamsburgba, és meséltek emberek, akik kezdtek vele foglalkozni. Meséltek neki apró, alap dolgokat, kézmosás, kenyeréves előtt, úgy nézett, de erről még az életemben nem hallottam. Szóval teljesen kezdett, de tudta, hogy valahogy ez kezdett magát nevelni, egyszer csak egyik napon helyreállt, előjött, és hirtelen már mindent tudott. Mert ő valamikor egy nagy tudású fiatal ember volt. Nem csak az, hogy kezdett mondani mindenféle dolgot, de a mester magyarázat is mondott. És mi volt a legszomorúbb az egészbe? Hogy jöttek a gyerekei őt látogatni, mert az apjuk szegény, sajnáltak őt, megbolondult öreg karára. Sajnálva jöttek őt látogatni, és ő mondja nekik, hogy nem disznó zsíron a drága kő. Apu, apu, igen, amikor még normális volt, te nevelte minket. Jó, megértünk, jó, ez egy helyzet, talán el fog múlni, talán már nem, de így. Jó, tessék, mondjál ma csak, jól emlékszünk rád, amikor fiatal és egészséges volt. Hát. És ő teljes szíve próbálja nekik mondani, ne, nem bolondultam meg. Jó, apu mondja, jó, ez rendben. Jövő héten, hogy újra jövünk, viszontlátásra. Szóval egyszer csak, de az a különbség az, hogy nem a kórházi ágyban volt, hanem még egészséges volt, és akkor 5-10 évet talán így élt, és aztán meghalt, és a végrendeletben azt kérte, azt mondta, hogy nem érdemlem meg semmit, hogy én leéltem az életemet, akkor mit tudom, a temetőben a kerítésen kívül temesettek engem el, nem érdemlem meg jobbat és szebbet ennél, mert jó helyen nevelkedtem én, és én voltam a hibás, hogy ezt mind elfelejtettem. Jó, természetesen nem teljesítettek a végrendeletet szó szerint. De mindenképpen ez olyan szomorú volt, hogy az apja próbál a gyerekeinek magyarázni, és ők csak mondanak, szegény, tessék csak mondani. És ők sajnáltak őt, felnőttek voltak már, és nem volt közös nyelv. Ezért mondom, tessék? Nem, emlékszem rá, mint a neve, mint a Itse Dovid, Meisinger talán, erre nem emlékszem a vezeték neve, de a bátyámat megkérdezem, bátyám mindig idézi dolgok, amit hallott tőle. Nem, a rabbi, aki vele utazott a taxiban, ő a Szatmári Jösévában tanult a 20-as években, a nagybátyánk, az a Greenwald rabbi 28-ban hunyt el. Azt mondta, annál később biztosan nem lehetett. Hát van az ember, aki még felébredt élete során, hát nem a zsír, hanem a drága kő. És ő még képes volt 5-10 éven keresztül újra magához térni. Azt már sajnos, ami felnőtt korban az ember jön rá erre, akkor már a gyerekére nem mindig tud hatni. Szóval mindenképpen ezzel egy kicsit tisztáztunk a jutalom és a büntetés fogalmat, illetve a pokol is a mennyország. Az Istennek a legnagyobb szeretetből származik. Ez is jó, az az ember, aki még az élete során rájön erre, és még rendezi az élete során, és akar tiszta ruha van, jelenik meg. Köszönöm a figyelmet!